Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztam az atyával. Ismerjük az igét, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak általam. Nagyon sokat tanítunk és beszélünk az Úr Jézus Krisztusról, de ő csak az út, a cél valamennyiünknek, az atya. A mi mennyei atyánk, a mi abba atyánk, édesatyánk, és csodálatos, akinek a földi apjához nem tudjuk hasonlítani, mert nem volt része benne, egy gondoskodó, szerető, megbocsátó atyához tartozni mindig nagyon-nagyon jó. És ezeket a gondolatokat ébresztette fel a szívemben ez a két csodálatos utolsó dicséret, hogy igenis, abba atyám, édesatyám, elég ennyit mondani, ha bajba vagy. Segítségül hívhatod az Úr Jézus nevét, de ő az út, az igazság és az élet, aki az atyához vezet bennünket. Nem ez a mai üzenetem, egy másik üzenettel készültem, és az Úr azt szeretné, ha Krisztust öltenénk magunkra, hogy a szeretetet öltenénk magunkra. Azt mondja a Kolosse levélbe, hogy öltsétek föl a könyörületes szívet. Ahogy fel kell öltenünk, reggel felöltözünk, elővesszük a szekrényből a ruhánkat, kivesszük a válfáról, szépen fölvesszük magunkra, ugyanúgy céltudatosan kell megtennünk, hogy felöltözzük magunkra a könyörületes szívet. Nem kell irgalmasnak érezni magadat. Nem kell, hogy irgalmat érez valaki iránt, el kell határoznod, hogy irgalmas leszek. El kell határoznod, hogy irgalmat fogok gyakorolni. El kell határoznod, hogy segítesz valakinek akkor is, ha nem érdemli meg, és segíthetsz akkor is, ha borzalmasan bánt veled eddig az életedben. De amikor megteszed, akkor irgalmat mutatsz azok iránt, akik felé, akik ezt nem érdemelték volna meg az életünkben. Amikor ezt megteszed, akkor megmutatod, hogy benned lakik az Isten. Akkor mutatod meg, hogy te hozzá tartozol. Akkor mutatod meg, hogy milyen az Úr Jézus Krisztus. Hányan gondoljátok, hogy van mit még tennünk és fejlődnünk ezen a területen? Én hiszem, hogy nekem van. Az Efézusi levél harmadik részében lévő ima, amit Pál apostol leírt, nagyon kedves mindennapi imádság, adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az ő szelleme által a belső emberben. Meg kell erősödnünk. Nem elég azt mondani, hogy én Szent Szellemmel teljes vagyok, én karizmatikus gyülekezetbe járok, én nyelveken imádkozom. Nem elég ezt mondani. Szeretem a szellem ajándékait. Szeretem a szellem mozdulását. Szeretem az izgatottságot, amikor jelen van. Szeretem a nyelvek imáját. De elegem van az olyan emberekből, akik a gyülekezetbe járnak, ugrálnak, meg visítoznak, meg hallelujáznak. Aztán a zárt ajtók mögött otthon pedig folytassátok. Milyenek? Néhányan bizony egészen mások. Attila bőven beszélt róla két héttel ezelőtt. Ha szeretnéd meglátni, hogy ki az igazi keresztény, akkor ne a gyülekezetbe figyeld meg őt. Ott mind fölvesszük ezt a szép gyülekezeti állarcot. Otthon figyeld meg őt zárt ajtók mögött. Hogyan reagál, mikor rossz hír kap? Hogyan reagál, mikor feldühíti valaki? Hogyan reagál, mikor igazságtalanok vele? Az Efézusi levél 4:1-2 írja. Kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Hányan hiszitek azt, hogyha kereszténynek akarjuk tartani magunkat, ha Krisztushoz tartozónak tartjuk magunkat, akkor egy krisztusi viselkedésre is szükségünk lesz az életünkben. Én minden nap dolgozom a viselkedésemen. Amióta újjászülettem, minden nap dolgoznom kell a viselkedésemen. Nem elég megtanulni egy igeverset. Nem elég fontos, hogy megfelelően bánjak másokkal. Fontos, hogy amikor bárkivel beszélek, bárhol vagyok, legyen az bevásárlás, legyen az, az utca, legyen az bármi, hogy a viselkedésem méltó legyen ahhoz, hogy Krisztus lakik én bennem. Azt mondja a második versét, hogy szelíden vagy szerényen gondolkozzatok magatokról. Szelíden és szerényen. Ez azt jelenti, hogy alázatosnak kell lennünk. Alázatosnak tennünk. Annyit jelent, hogy nem tartod magad különbnek másiknál. Főleg akkor, ha tehetséges vagy, erős vagy, vannak olyan tulajdonságaid, ami kiemelnek a többség közül, akkor van szükség az alázatra. Mert tudnod kell, hogy ez Istentől kapott ajándék, ami neked van, és az ajándékkal nem illik dicsekedni. Isten nem akarja ezért, hogy ítélkező hozzáállásunk legyen mások felé, csak mert nem tudják ugyanazt megtenni, amit én vagy te megteszel. Vannak emberek, akik gyorsan tanulnak. Hip-hop, elmondasz valamit, megcsinálják úgy, ahogy kell. De meg kell tanulnunk, hogy nem bánhatunk mindenkivel egyformán. Van, akinek 8-szor kell elmondani valamit, mire el tudja végezni azt a feladatot. Meg kell ismernünk azokat, akik velünk dolgoznak. Ha 10 vannak, ha 50 vannak, ha 100 vannak, ha 3 vannak, ha csak egy emberrel dolgozol együtt is, meg kell ismerned, és meg kell próbálni vele, irgalmasságot cselekedve, szót érteni, és teljes alázatossággal kiásni azt a kincset, ami az illetőben van. Az Efézus 4:2 írja, teljes alázatossággal és szelídséggel, elszenvedvén egymást szeretetben. Nagyon-nagyon példaértékű szavai ezek itt Pál apostolnak. Én még mindig dolgozom a szelídségemen és a kedvességemen is. És ha sikerül olyanná válnom, mielőtt hazatérek az Úrhoz, akkor örökre hálás leszek neki. Számomra ez mindig kihívás volt. Talán azért is, mert tanárként kezdtem a pályámat. Aztán iskolaigazgatóként folytattam. 25 éven át én voltam a legokosabb az iskolámban. A legokosabb. Mindenkinél okosabb voltam. Mindenkinek én mondtam meg a tutit. Hogy kell csinálni? Mi az, ami hibás? Mi az, ami nem jó? Bocsássanak meg a pedagógusok, de nagyon sok tanárban, bennem is megvan az a hiba, hogy azért, mert kinn állunk a katedrán, és nálunk mindig kevesebb tudású emberekkel, gyerekekkel vagyunk körülvéve, azt hisszük, hogy az életben mindig nekünk kell a tutit megmondani. A családban, a gyülekezetben, a szomszédnak, mindenkinek, mert én vagyok az okos. Sajnos sokat, aki ebbe van 35-40 évig, annak sokat kell imádkoznia, hogy ezt le tudja vetni. És rajtam bizony nagyon sokszor látszanak ezek a tulajdonságok. Látszanak ezek a külső, erőszakos tulajdonságok, hogy bizony én ebben nőttem fel, hogy követelek, értékelek, véleményt mondok. Ez volt az én hozzáállásom nagyon sokáig. Meg kellene tanulnom, hogy igenis vannak nálam kedvesebb, okosabb, szelídebb, békésebb és alázatosabb emberek. Nehezemre esik nekem ma is, hogy igen, drágám, köszönöm, drágám, hogy vagy, édesem, áldott vagy. Nehezemre esik. Biztos észrevettétek többször, hogy ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretlek benneteket. De én ezt a smúzolást nem szeretem. Én az őszinte szeretetet szeretem. Én ha őszintén ki tudom tárni a szívemet, akkor én bennem ott van a szeretet. De úgy érzem, hogy nem azzal kell megmutatnom a bennem lévő Krisztust, hogy puszi-puszi, jaj de jó, ó drágám, áldott vagy, halleluja. Nem ez az Úr. Higgyétek el, nem ez. De dolgozom rajta, hogy másképp legyen, és már a családomban is eljutottunk odáig, hogy az unokáimtól is tudok bocsánatot kérni, amikor túlreagálom őket, és túlságosan erélyes vagyok velük szemben. Jézus mondott egy gyönyörű igét, gyönyörű dolgot a Máté 11:28-29-30-ban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mit mond az ige? Az, hogy mindannyian úgy születtünk, hogy szelídek és alázatosak vagyunk? Nem. Azt mondja Jézus, én vagyok az, de te megtanulhatod tőlem. Tanuld meg tőlem. Én vagyok neked a példa. Tanuld meg, ahogy megtanultál mindent, megtanultál járni, megtanultál felöltözni, megtanultál írni, olvasni, tanuld meg a szelídséget és az alázatot, és ha ő azt mondja, akkor ez tanulható. Mindenki számára tanulható. Nagyon sok évet töltöttem el az életembe azzal, hogy sürgető voltam, hogy kemény voltam, hogy szigorú voltam, hogy szabályaim voltak mindenki számára. Biztosan közületek is vannak sokan. És ha valaki nem ennek megfelelően cselekedett, akkor bizony én ítélkező is voltam, és ezt itt tanultam. Itt tanultam, és ilyen környezetben éltem. De ti biztosan mindannyian kedvesnek születtetek. Ti biztosan valamennyien eredendően ilyen kedvesek voltatok. Hát nekünk, akik dolgozni kell rajta, hát lehet, hogy azért mi vagyunk a normális megoldás, és lehet, hogy bennetek van a hiba vagy a másság. Ez majd kiderül egyszer. Az én hibáim erőteljesek, látszanak. A szókimondásom, az ítélkezésem, de dolgozom rajta. Sok ember van, aki nem feltűnő hibákkal rendelkezik, hanem rejtettekkel. Például aljasak, vagy számítók. Én bajba keverhetem magam, ha hirtelen döntök. Bajba keverhetem magam, ha hirtelen megszólalok. De megvan a lehetőségem, ha kettőt léptem előre, egyet lépjek vissza, és mondjam azt, hogy bocsánat, uram, elrontottam, nem jól csináltam. De amikor valaki nem dönt, nem választ, nem szólal meg, hanem kivárja, merről fúj a szél, aztán beáll a szél irányba, egy kicsit az ő hibája is hiba, azt hiszem. És nem tudom, hogy az Úr melyik hibát tartja nagyobb hibának. Az én harsogó hibámat, amikor állást foglalok, és döntök, és megyek, és próbálok, mert egy álló autót nem lehet irányítani és vezetni. Csak azt, amelyik már elindult. És ha valamerre elindulok, és valamerre megyek, akkor tud engem az Úr vezetni. Ha semmit nem csinálok, csak kivárok, hogy megvárom, hogy majd milyen lesz a szélirány, akkor semmit nem tettem. Mert én legalább haladok akkor valamerre veletek együtt. Hát lehet, hogy fölkavarom néha az állóvizet, de azért mindig történik valami. Mindig történik valami. Igazából az irgalmasság, a kegyelem és a szerénység nem a külső tulajdonságaim. Nem a harsogó tulajdonságaim nekem. De ennek ellenére kb. 20 éve segítünk a férjemmel, embereknek a környezetünkbe, így a hibáinkkal együtt, különben ő még nálam is indulatosabb. Bocsánat. De vannak köztünk, akik még mindig csak keresik, hogy mit kéne tenniük, hogy mi lenne az vajon, hogyan kéne, és nem akarnak döntést hozni. Mert mi lesz, ha tévedek? Mi lesz, ha rossz lóra tettem? Mi lesz, ha rossz helyen szólaltam meg? Értitek, mi a különbség a harsány és a nem feltűnő hibák között? Végül arra jöttem rá, hogy egyikünk se ússza meg. Mindegyikünknek vannak hibái, de Jézus azt mondta, hogy én nem vagyok nyers, kemény, szigorú és ítélkező, hanem én alázatos, kedves, szerény vagyok, és ezt tanuljátok meg tőlem. Ezek gyönyörű igeversek, gyönyörűek. Köszönjük az Úrnak. A Máté 9.9-ben olvashatjuk Máté elhívását. Máté vámszedő volt, aki egy megvetett népfajta volt nagyon, az utolsó utolsója volt a vámszedők. És amikor Jézus onnét tovább méne, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondta néki, kövess engem. És az felkelvén követi őt. Ő volt a vámszedő. Hát Jézusnak hatalmas karizmája volt, karizmatikus egyénisége. Ha szólt egyszer ennek a vámszedőnek, az meg rögtön fölpattant, és ott hagyta a pénzes pultját, és mindent, és követte Jézust. És jobban érted, ha azt mondom mai példával, hogy Jézus egy csomó hajléktalan prostituáltat, drogost összeszedett, és azt mondta, hogy gyertek, kövessetek engem. Nagyon sok tanulnivalónk van, mert mikor megkérdezem az embereket, hogy keresztény vagy, azt mondja, igen, én katolikus vagyok, én járok gyülekezetbe, ide járok, oda járok. Ülhetsz a székeden, járhatsz gyülekezetbe, felveheted a legszebb ruhádat, hallelujázhatsz reggeltől estig, amíg ki nem mész a világba, és meg nem mutatod nekik a benned lévő Jézust. Persze járjunk gyülekezetbe, mert ez szükséges, de meg kell látnunk, hogy mit tegyünk, mi a dolgunk, és aztán tegyük is meg. Mert ha ott vagyok, meghallgatom, jaj, de szépen prédikáltak, ez ma nekem szólt, aztán hazamegyek, és ugyanúgy folytatom tovább, akkor hiába prédikált a prédikátor aznap. Nézzük, mi történt a Mátéval utána, illetve Mátéban, az elhívás után. És lőn, amikor letelepedik a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal, és az ő tanítványaival az asztalhoz. Mit gondoltok, miért mentek oda? Miért kezdtek oda menni a vámszedők meg a bűnösök? Mert látták, hogy a másik is ott van, hogy olyanok vannak ott, mint ők. Most, ha ide bejön valaki az ajtón, és mindjárt lekiabáljuk a fejét, akkor nem fog leülni. Kell, hogy úgy érezze, hogy olyanok vannak ott, mint én. Megfáradtak, megterheltek, betegek, gyógyulni vágyok, szeretet van. Azért ültek le oda a bűnösök és a vámszedők, mert már ott ült a Máté. És vele ült Jézus. És látván ezt a farizeusok mondának az ő tanítványainak, miért teszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt halván mondta nékik. Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Ezt nem a fizikai betegséggel kapcsolatban mondta Jézus, nagyon sokszor rosszul idézik ezt. Itt azokra mondta, akiknek szükségük van Jézusra, szükségük van az irgalomra, szükségük van, hogy megismerjék az ő abba atyájukat, hogy megismerjék, mit tett értük. Ők azok a betegek, akik nem találták meg még az örök életet, nem találták meg még az Úr Jézust. Ha minden rendben van veled, akkor ez az üzenet nem neked szól. De ha valami zűr van az életedben, van valami megoldatlanság, akkor csak vedd át ezt az üzeneten, ha egy vallásos, ítélkező emberként jöttél ma ide, aki már mióta beléptél, tízszer elmondtad, hogy ó, milyen ruha van rajta, hogy beszél, egyáltalán mit keres a pulpituson. Ha ítélkezel, amióta megjöttél, és a szívedben ott van egy ítélkező magatartás, mindenki maga tudja a belsejét, én is magam ismerem a belsőmet, akkor azt hiszük ilyenkor, hogy velünk minden rendben van, és folyton a hibát keressük és találjuk meg másokban. Ha hibát keresel mindenáron, és ilyen vagy, akkor menjél haza, és nézz a tükörbe, meg fogod találni. Mert ez a rossz hozzáállás egyik tünete, amikor mindig másba keresem a bajt. Szeretném, ha azt megnyílna a szívetek arra, hogy őszintén ott állunk az Úr előtt. A 13-as vers azt mondja, elmenvén pedig tanuljátok meg mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. A mai tanításnak is azt a címet adtam, hogy irgalmasságot akarok, azt mondta az Úr Jézus. Irgalmasságot. Az irgalom a meg nem érdemelt dolog. Mikor irgalmas vagy valakihez, olyat teszel vele, amiért nem dolgozott meg, amit nem szolgált meg, amit nem érdemel meg. De a kegyelem is, az irgalom is, egy meg nem érdemelt ajándék. amikor mi irgalmasságot gyakorolunk, irgalmas szívünk van, akkor az Úr Jézust követjük, az ő tulajdonságai vannak bennünk. A szolgálatunk alatt nagyon sok minden történt, most már 23-24 éve szolgálunk a magunk örömére. Sok esettel volt dolgunk. Volt olyan, akinek anyagiakkal, munkahelyjel, voltak rendszeresen segítséget kérő családok, és mi először, eleinte, és ezt nektek teljes őszintén mondom, teljes szívünkből osztogattunk mindent. Mert még nagyon fiatalok voltunk az igében. Aztán, amikor az iskolán folyosóján már sorba ültek az adománykérők, akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy valami itt nincs rendben, mert azt hiszik, hogy mi a bank vagyunk. Utána volt olyan családunk, akinek nagyon sokszor segítettünk, aztán, amikor jól ment a dolga, soha ránk sem nézett évekig. Nem jött a gyülekezetbe. Ismerős valakinek ez? Amikor szükségben van, imádkozz értem, segíts ki engem, jaj, de nagy bajba vagyok. Utána semmi, évekig, bajba vagyok, megint itt vagyok, segíts nekem. És volt egy ilyen ismerősünk, aki bosszantott is bennünket, mert nagyon sokat támogattuk, és nem szépen maradt el. És egy idő után jelentkezett, hogy megint bajba vagyok, tudnátok-e segíteni? Hát ugye én a pásztor, rögtön mit mondtam? Nem! Nem tudok segíteni! Nem akarok segíteni! Nem akarok! Eleget segítettem már! Mit akarsz tőlem? Nekem mikor segít valaki? Nagyon az érzéseim azt mondták, hogy nem, nem érdemli meg. Hűtlen volt, hálátlan volt, eltékozolta, amit kapott. Miért mindig én hozzám jön? És elég rosszul éreztem utána magam. És napokig killódtam ezzel a dologgal, össze is vesztünk rajta természetesen, becsületesen, ahogy illik a házastársakhoz. És miután jól összevesztünk, adjunk, ne adjunk, pro és kontra, elkezdtem, volt mikor napokig kerestem az igét, ami alátámasztja, hogy miért ne kelljen adnom. Biztos, hogy benn van, hogy nekem ne kelljen most már x-szer is ugyanennek az embernek adnom. A végén azt mondtam, hogy rendben Jézus, te mit tennél? Ne pontot tett rá. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy segítsünk a szükségben lévőknek, a szegényeknek, legyünk könyörületesek, bocsássunk meg. Újra, és újra, és újra. Szóval túltettem magam rajta, és sokadszorra is segítettünk. Nem volt rá okom, hogy megtegyem, nem is érdemelte meg, mert nem dolgozott meg érte. De tudjátok mit? Fogadok, hogy az ördögöt fölbosszantottam vele. És ez a fontos. Ez az irgalmasság lényege. Ha dühössé akarod tenni az ördögöt, akkor gyakorold az irgalmasságot. Olyat tegyél meg akár akaratod ellenére, ami elhatározott, hogy megteszed. Nem mondtam, hogy kedvem lett volna ezt megtenni, ugye nem mondtam? De eldöntöttem, hogy megteszem. A kedvem ellenére eldöntöttem, hogy megteszem. Ha arra várunk, hogy kedvünk legyen valamihez, ha azt hiszük, mert azt hiszük, ha Isten benne van, akkor majd jön az a csodálatos, kellemes, bizsergető érzés, hogy jaj, te vagy az én nagyon kedves gyermekem, menjél és küldelek téged. Nem volt kedvem hozzá. Mit gondoltok, Jézusnak kedve volt a keresztre menni? Nem. Azt mondta, atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. És ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Nem volt kedve, ahogy nekem se volt kedvem adni. De megtette. És megdicsőülve jött ki a feltámadásakor, elhordozva, elvégezve az atya akaratát, és utána minden térnek meg kellett hajolni az ő nevére. Menjen földön és föld alatt. Dicsőség Istennek. Övé. Amikor nem akartam irgalmat tanúsítani, de megtettem, és ez több esetben előfordult a saját életünkben, akaratunk ellenére, szándékunk és elhatározásunk ellenére megtettünk valamit, utána Isten mindig megjutalmazott. Jött egy áttörés. Jött egy régóta várt kérésre a teljesítés egy szempillantás alatt. Csodálatos az Úr, és hűséges. Az irgalom azt jelenti, nem jelenti azt, hogy nem fogsz konfrontálódni másokkal. Hogy mindig azt mondod, hogy jaj, de szeretlek téged, ide a keblemre, barátom. Nem ezt jelenti az irgalom. Az irgalom annyi, hogy meg kell tanulni, hogy ne várd el mindenkitől, hogy tökéletes legyen. Fogadd el őt úgy, ahogy van. Nagyon nehéz dolog, amikor én újjászülettem és megismertem az igét, és megismertem az én drága mennyei atyámat és az Úr Jézus Krisztust, nekem a legnagyobb ajándék az volt, hogy Isten engem úgy szeret, ahogy vagyok. Mindenkinek kemény, ilyen, olyan, amolyan voltam, de Isten engem úgy szeret, ahogy vagyok. És ez egy óriási öröm. Miért ne tehetnénk meg mi is ezt mással? Miért ne tehetnénk meg az embertársunkkal? Szeresd úgy, ahogy van. Fogadd el úgy, ahogy van. Mert Isten úgy szereti őt. Nagyon fontos. Az irgalomnak egyik nagyon fontos ismérve. A János 2.24-ben is van egy ige, ami érdekes abból a szempontból, mikor emberekkel kell foglalkoznod. A János 2.24-es. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájuk, mármint a tanítványokról van itt szó, amiatt, hogy ő ismerte mindnyájukat. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem bízott meg a tanítványaiban. Azt jelenti, hogy nem tárta ki a szívét előttük teljesen. Nem szolgáltatta ki magát nekik. Tehát nem azt mondta, hogy fiúk, én mindent meg akarok veletek osztani, mert ti soha nem fogtok engem elárulni, ti soha nem fogtok rólam rosszat mondani, te mindig velem lesztek. Nem. Ezt nem tette meg. Miért? Azt mondja a 25-ös vers. És mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi lakozik az emberben. Tehát miért nem tette meg, hogy kiszolgáltatta magát? Mert ismerte őket. Ismerte őket. Ismerte, hogy mi lakik benn. Hasznos lenne, mikor elindulunk egy új munkahelyet keresni, megbeszélnénk magammal, hogy nem lesz tökéletes főnököm. Nem lesznek tökéletes kollégáim. Nem lesz tökéletes munkám, mert én se vagyok tökéletes. És naponta irgalmat fogok gyakorolni, mert ha minden nap azt várom el, hogy mindenki tökéletes legyen, hogy ott minden a legjobban klappoljon, biztosan csalódni fogok. De számíts a rosszabbra, és a jó nagyon nagy örömet tud okozni. Tehát hasznos lenne, ha ezen elgondolkodnánk, hogy bizony az Úr Jézus sem osztott meg mindent teljes szívén, mert ismerte az ő tanítványait. Ezért Péter is azt kérdezte, hogy Uram, hányszor kell megbocsátanunk? Azt hitte, van egy kvóta. Hát néha én is azt hiszem, hogy most már elég legyen ám. Most aztán már elég legyen. Ennyiszer már megbocsátottam, ennyiszer elég legyen. És ismeritek az Úr Jézus válaszát. Még 7x77-szer is. Péter a hetet már nagyon soknak tartotta. Uram, még 7-szer is meg kell bocsátanom? Még 7x77. Kész, vége. Ennél több nincs már. Ez azt jelentette, hogy mindig meg kell bocsátani. Mindig, mindig és mindig. Én azt gondolom, hogy Péternek voltak Jánossal is problémái. Péter egy elég olyan ember volt, mint mi. Tele hibákkal. És amikor János azt mondta Jézusnak, hogy én vagyok a szeretett tanítvány, akkor el tudom képzelni, hogy Pétert ette a méreg. Ette a méreg. Nincs rá bibliai bizonyítékom, de mint ember, ahogy Péter indulatosságát megismerjük az igéből, biztos van, volt közöttük valami. A tanítványok is 3 évig voltak együtt éjjel és nappal. Hát voltak problémáik egymással. Voltak köztük vetélkedések. Volt egy kis rivalizálás. Ki a kedvesebb, ki a másik, ki van közelebb Jézushoz. Hát nézzetek körül egy gyülekezetbe. Kit szeret jobban a pásztor? Ki az, akinek többet ad? Ki az, akire 3-szor teszi rá a kezét? Igaz? Van, itt is van. Ugyanígy, mint a tanítványoknál. A tanítványok zűrösek voltak. De Jézus folyton megbocsátott nekik. Folyton megbocsátott. Hát azon is vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Aztán nézzük, ha elaludtak a Gecsemáné kertben, mikor Jézusnak szüksége lett volna rájuk, egy órát imádkozzatok velem, egy órát, azt mondta. Ha, elaludtak. Júdás elárulta. Péter háromszor tagadta meg. Háromszor. Jézus mégis megbocsátott. Irgalmas volt velük. Amikor föltámadása után kijött, üzent a tanítványoknak, és külön mondjátok meg Péternek is, hogy benne van a csapatba, nem haragszom. Ez volt az üzenet. Ez volt az üzenet. Péternek is, aki tudom, hogy most emészti magát, mert háromszor megtagadott, de neki is, hogy adjátok meg a jó hírt. Jézus, tudjátok, miért nem haragudott meg a tanítványokra? Mert az irgalom megérti a dolgok mögött rejlő okokat. Hogy miért voltak ilyenek? Féltek. Péter félt. Hát ki nem félt volna, amikor jöttek oda, vitték el Jézust, megkínozták, látták, ahogy megy fel a Golgotára. Ki nem félt volna? Utána bezárkóztak, mert féltek. Féltek. Látta a indulatok és a dolgok mögötti okokat is. Isten nagyon sok mindent elnézett nekem nagyon sokáig, mert tudta, hogy szeretem őt. És segített, hogy időről időre változni tudjak. De a legrosszabb, ami történhet velünk, nem a tulajdonságaink, hanem az, ha tele van a szívünk megbocsátatlansággal. Ez nyitta meg az ajtót a sátánnak. Ha megbocsátatlansággal van tele a szíved, ha bárkire is haragszol, ha bármiféle harag van benned, akkor bizony az az ajtó nyitva van. Nem tudnak beteljesedni az imádságaid. A Biblia is azt mondja, hogy amikor az oltárra viszed az ajándékodat, és a testvérednek panasza van ellened, akkor tedd félre az ajándékot, menj el, békülj meg a testvéreddel, és azután gyere vissza, és felajánlhatod az ajándékodat. Nem gondolom, hogy haranggal a szívünkben kellene például dicsőítenünk Istent. Nem hiszem, hogy az igazi dicsőítés lenne. Emlékszem egy esetre, előfordult velem, szintén velem fordult elő, hogy jöttünk a gyülekezeti alkalomra, Győrből járunk föl, és nem tudom, ti megfigyeltétek-e, de mi, amikor Gyülibe kell jönni, vagy szolgálni, vagy ide, előtte vagy este összeveszünk, vagy reggel mindjárt kocsiba összeveszünk, vagy végig veszekszünk az úton. Azért teszi ezt az ördög, hogy ne tudjam élvezni, amit az ige készít számomra, hogy már annyira megkeseredjen a szívem, mire odaérek, hogy addigra már kész. Na jó, jöttünk a gyülekezetbe, egész veszekedtünk félúton, Tatabányától már nem is szóltunk egymáshoz egy szót se. Megérkeztünk nagy puffogva, leültünk a helyünkre, kezdődött a dicsőítés, én néztem, fölálltam, fölemeltem a kezemet, énekeltem, és közben azt gondoltam, ha ez most azt hiszi, hogy hazafele szóba állok vele. Hát nagyon téved! És ha még azt is hiszi, hogy vacsorát főzök neki, akkor is téved, mert ezt nem teheti velem. Mit gondoltok, mit látott Isten az én dicsőítésemből? Közben gyönyörűen énekeltem, föltartott kézzel, és a fejembe belül az a düh volt, az a méreg, az a harag, hogy na, még mindig nem szól, nem tudom, mi lesz hazafelé. Hát nagyon fontos, hogy ebben az esetben is Istent a szív rejtett embere érdekli. Mit látott belőlem a dicsőítésemből? Ami itt volt, azt látta meg, ami a szívembe volt. Meg se hallotta, amit én kimondtam a számmal. Nem hallotta, amit énekelek. Csak azt látta, hogy ott benn mi van. Mert mindig a szív rejtett emberét nézi az Úr. És azt nézi, amikor fölállsz dicsőíteni. Azt nézi, amikor imádkozol. Azt nézi, amikor gyülekezel, hogy ott belül van-e benned, akarod-e, kívánod-e a vele való közösségedet. A szív rejtett embere fontos. Segítsen ebbe az Úr nekünk. Amikor mi magunk akarunk intézkedni a saját érdekünkbe, akkor ő nem fog. Akkor ő nem fog. Ha átengeded neki, akkor azt jelenti, hogy engedd át. Ha mérges vagy a főnöködre, mérges vagy a munkatársadra, mert ő kapta meg az előléptetést, nem te, mert a másik többet kapott valamivel, mint én. Ha mérges vagy a szüleidre, mert gyerekkorodban bántottak, és nem hívott föl őket, és meg se látogatod, ne várják, hogy én oda menjek, címen, akkor van benned valami, ami téged megakadályoz. Megakadályoz abba, hogy irgalmas lelkületű legyél. Pedig ezt kéri tőlünk az Úr Jézus, hogy tanuljuk meg tőle ezt az irgalmasságot. Az irgalmasság a gyámolítás ajándéka is. A gyámolítás. A gyámolítás azt jelenti, hogy segítek annak, aki rászorul. Függetlenül, hogy megérdemli, nem érdemli, milyen színű és hogy van. Nekünk nagyon hosszú évekig voltak gyámolítottjaink. Volt köztük pásztor társam, volt köztük orvos, volt köztük takarítónő. Ők voltak a magányos öregeink, vagy betegeink, akikhez mi rendszeresen mentünk. És a Szenteste nálunk úgy történik, hogy történt, mikor már gyerekeim kiröpültek, hogy én mindig nagy kondérral főzök. Az én szeretetem az ételben mérendő, tetszik tudni. Az töltött káposztában mérendő, és rántott húsban mérendő, és vadasban mérendő, mert én ilyen osztogatós főző vagyok, hogy én mindig most se tudok, nincs kicsi fazekam, én most se tudok csak nagyot főzni, mert akkor azt mondom, hogy ez az Évikéjé, ez a Julikájé, ez a másiké, ez meg a harmadiké, ma papa ez meg marad nekünk, de még a szomszédba vigyált, mert nekünk fele is elég lesz. Én így szeretek főzni. Na, és voltak ilyen gyámolítottjaink, és a karácsonyunk az úgy nézett ki, hogy én megfőztem a nagy kondérokat, és elindultunk Szenteste napján. És hát mindenhova nem is az étel volt, hanem a szó, aki egyedül volt. Mi letettük az ételeket, mindenkit meglátott, voltunk Csornán, voltunk Révfaluba, voltunk Újvárosba, voltunk, hazaértünk, lerogytunk az asztalhoz, és már fánk nem volt aznap, volt ilyen is, de úgy meg voltunk elégedve. Aztán lassan elfogytak az öreg, elfogytak ezek a gyámolítottak, elmentek. És azt mondta akkor a lányom a fiamnak, hogy ne aggódj, ők találni fognak maguknak újakat, ahova mindig mennek, találni fognak. És dicsőség Istennek, találtunk, újra van már kettő. Tehát én szeretem az Urat. És mindez belefér az én külső keménységembe. Belefér abba, ami látszik. Mert nincs puszi-puszi, meg nincs jaj, de áldott vagy, de van bennem az adás öröme. Van bennem a krisztusi szeretet. Nem tudok ránézni valakire, aki beteg, aki szenved, aki nyomorúságban van, hogy az én szívem meg ne induljon. Nem tudok. Nem tudok úgy, hogy ha elkészítem az ételemet, ne adjak belőle, bárki legyen az, amikor látom, hogy éhes. Van egy segítőnk is, több segítőnk is van, dicsőség az Úrnak, akit ha megkínáltam egyszer egy tál étellel, akkor mondtam a férjemnek, hogy nézd meg, az asztalra kicseppent szaftot is föltörölte a kenyérrel. Én ettől olyan szomorú lettem, milyen éhes volt. Ilyen is van. És ez a fontos, hogy a szívedbe mi van. Amikor szükség van rád, amikor meg tudod mutatni a Krisztust, akkor azt meg kell tenni. Ha valaki nem rendelkezik ezekkel az ajándékokkal, ezt igenis ki lehet fejleszteni. Egy irgalmas hozzáállást, hogy ki kell fejlesztenünk a Krisztust, az ő természetét. Amikor egy gyülekezetbe egy pásztor valamit eltéveszt, Isten háta mögötti faluba, az mint az erdőtűz. Egy héten belül, mindenki tudja. Nem kell hozzá média, nem kell hozzá semmi, de valami jó történik, akkor nagyon lassan mennek a hírek. Rólad is biztosan mondtak hazugságokat, amelyek egyáltalán nem voltak igazak. És biztosan jól esett, hogy volt a környezetedben valaki, aki azt mondta, én nem hiszem ezt el rólad. És mennyire jól esett a szívednek, hogy azt mondja, hogy bármit mondtak, én ezt rólad nem hiszem el, mert bízom benned. Péter azt mondja az 1 Péter 4, hogy a szeretet sok vétket elfedez. Tehát eltakarom, nem világgá kiabálom, nem elújságolom még 14 embernek, ha valaki hibázott valamit, hanem a szeretet sok vétket elfedez. Ha megnézzük a Bibliában, az Ószövetségben József történetét, ismerjük, hogy eladták, aztán milyen gyönyörű karriert futott be. És amikor Egyiptomban ő volt a fő gazdasági vezető, és éhínség volt, és a családja odament hozzá ételt kérni, akkor mielőtt leleplezte volna magát József, ha megnézitek, mindenkit kiküldött a teremből, minden idegent. Miért tette? Nem akarta, hogy bárki rosszat gondoljon az ő családjáról. Ez egy hozzáállás. Ha megnézzük ezeket az ószövetségi történeteket, bizony több ilyen hozzáállást is látunk, amikor azt mondja Isten, hogy megáld téged, akkor megáld téged. De amikor azt mondja, jobb, ha nem teszed meg, akkor jobb, ha nem teszed meg, mert Istent komolyan kell venni. Nagyon sokszor képesek vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy túlságosan megszoktuk az ő jóságát. Majd megbocsát, hát itt van a kegyelem. Istent komolyan kell venni. Korábban szóltam az Isten félelemről, ami Isten tiszteletét jelenti. Én szoktam használni ezt a szót, hogy nem féled az Istent. Mégpedig azokkal kapcsolatban szoktam használni, akik megbántják az Úr gyermekeit. Megbántják. Te szereted, ha a te gyerekedet bántják? Mit csinálsz olyankor? Hát nem nagyon vagy keresztény, gondolom, te se. És nehezedre esik szeretetben menni. Tehát az Úr sem szereti, ha bántják az ő gyermekeit. És főleg nem szereti, ha bántják az ő szolgálóit. Erről külön igékbe megemlékszik. Tehát nagyon fontos, ha békén hagyjuk a másikat, és nem bántjuk. Nézzünk még másik történetet. A Mózes első részében, a 9-es részben olvashatjuk Noénak a bűnbeesését. Ez Noéról szól, aki miután kijött a bárkából, szőlőt ültetett, bort készített, és jó berugott. Ennyi történt. Mégpedig annyira, hogy bement a sátrába és mesztelenre vetkőzött. Hát sokáig volt a bárkába, gondoltak el egy kis buli, most már megszolgálta. És amikor három fia volt, bementek hozzá, bement az első fia, az azt tette, hogy hírül adta a kint lévő összes testvérének. Nem fogjátok elhinni, mit csinált apánk. Úgy berugott, hogy mesztelenül fekszik a sátorba. Bejönt a másik kettő. Háttal egy takarót vittek, hogy meg se lássák az apjuk mezítelenségét, és hátulról letakarták. Elfedezték az ő szégyenét. Mi történt, mikor Noé kijózanodott? Megátkozta azt a gyermekét, aki hírül adta, aki kimentés és mindenkinek elmondta, és megáldotta azt, amelyik elfedezte az ő szégyenét. Hát ez nagyon egyszerű, és az életben ez így van. A szeretet sok vétket elfedez. Máté 18:15-17-ben, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem közt, ha hallgat rád. Megnyerted a te atyád fiát. Ne azzal kezd, hogy mindenkinek kiordított, hogy hó, mit csinált, te tudnád. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, akkor mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat. Legyen olyan előtted, mint a pogány vagy a vámszedő. Feledkezz el róla, annyit jelent. Tehát van a figyelmeztetésnek is fokozata. Először szólj hozzá te szelídség szellemével. Azt mondja, dorgáljátok meg szelídség szellemével. Aztán, ha te magad nem tudod meggyőzni, hogy helytelen, amit tesz, vegyél még magad mellé két testvéredet. És csak utána vidd a gyülekezet elé. És ha a gyülekezet előtt sem tud megváltozni, akkor köszönjetek el tőle. Tehát van egy fokozatosság abban is, hogy hogyan kell valakit a helyes útra visszatéríteni. A Galáta levél 6.1 írja: Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti, akik szellemiek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelídségnek szellemével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. A helyreigazítással nem szokott gondunk lenni, mert úgy helyre tesszük az illetőt. Akár a családba, akár már az helyreigazítás megy. De azt mondja, hogy helyére is kell tenni szelídség szellemével. Szelídség szellemével. Tehát nagyon fontos, hogy finoman, kedvesen, szeretettel, irgalommal tegyük ezt. Az emberek nagyon sokszor nem veszik észre, ha megbántanak bennünket. Van, aki pif, puf, puf, odavág valamit. Én is mondhatnék olyan embert. És észre se veszi, hogy megbántott. Észre se veszi. Már te fél napja puffogsz. Ő még mindig nem veszi észre, hogy mi bajod van. Ugye ez van otthon gyakran így. És mivel bántott meg? Tehát nem veszi észre, hogy megbántott. Van, akinek rossz napja van, mert kapott-e rossz jelentést, vagy beteg a gyereke, vagy éppen valami anyagi gondja van. Nem tudhatod, hogy amögött a szerinted csúnyán odavetett két mondat mögött, mi van otthon, mi van belül, hogy mi történt vele. És látjátok, az irgalom az az okot keresi a dolgok mögött. Miért ilyen? Valami baj van? Valamiért szomorú vagy? Történt valami? Nem azt mondom, velem így beszélni? Hogy mondhat ez nekem ilyet? Hallottátok, hogy beszólt nekem? Nem. Azon gondolkodom, hogy vajon mi történt vele? Hogy ilyen ingerült volt. Valami baj van. És akkor még lehet azt mondani, hogy drága testvérem, én is hibázom. Mi a baj? Mi a baj? Én is követek el hibát. Mindannyiunknak el kell kezdenünk felelősséget vállalni azért, hogy olyan képviselői legyünk Krisztusnak, ami erre neki szüksége van, ahhoz, hogy el tudja végezni itt a munkáját. Mert mi vagyunk az ő munkatársai. Mi vagyunk az ő teste. Mi vagyunk az ő keze, lába, szája. Mi vagyunk azok. El kell kezdenünk felelősséget vállalni, hogy a Krisztus kiábrázolódjon bennünk, hogy őt lássák meg bennünk, és ezen dolgoznunk kell. Ez nem fog úgy magától az ölünkbe pottyanni. Ez nem fog úgy jönni, hogy hát ma még ilyen voltam, holnap már irgalmas vagyok. Nem így működik. Van, mikor még az indulataid, a szándékaid, a gondolataid teljesen ellentétesek azzal, mint amit megteszel, mert imádkozol, tanulmányozod az igét, és megteszed, mert az ige azt mondja neked, és akkor leszünk győztesek. Nagyon szeretem a Máté 9.13-at. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Irgalmasságot. Öltsük fel az irgalmas szívet. És ha most azt kérdezném tőletek, hogy álljon föl, akiben van egy kis harag, megbocsátatlanság, indulat, ingerlékenység, akkor menjen, tetszék fel a kezüket. Akkor, drága testvéreim, engedjétek meg, hogy imádkozzunk együtt egyet. Álljatok föl! Atyám, Jézus nevében imádkozom, hogy ma itt minden ember újra tudja kezdeni. Hiszem, hogy hallották a te igédet, és a te igéd nem tér hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz, és áldás lesz ott, ahová küldted. Atyám, tudom, hogy mikor hazamennek, nem lesznek képesek megcselekedni mindezt, ha te nem segítesz nekik. Köszönöm neked, Uram, hogy az igét kell cselekedniük, imádkozniuk kell, és el kell dönteniük, hogy irgalmasak, megbocsátók, és szeretetben járók lesznek. Megdorgálom a viszálykodás démonát, megdorgálom a haragot, a meg nem bocsátást a Jézus szent nevében, és előszólítom a békességet, a szeretetet, és a Szent Szellem általi örömet, Uram, a te dicsőségedre. Amen.